Hölgyeim és uraim, egészségkultúráról lesz szó, és hát a témánk az kicsit izzasztó, hiszen magáról az izzadásról fogunk beszélgetni, bár ugye itt a rezsi kapcsán úgy tűnik, hogy nem nézünk egy nagyon meleg télnek elébe, de az izzadás az jelen van, és nagyon sokan szenvednek tőle, nem csak a mindennapokban, de például az előadó művészek között is. Én ismertem olyan táncost, akinek a pályát ott is kellett hagynia emiatt. De itt van dr. Szabó Szilárd, sebész, plasztikai sebész, az Istenhegyi Klinika orvosa. Hello, Szilárd!
Hello, szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
És arról fogunk beszélgetni, hogy vannak új módszerek az izzadás gátlásra, a klasszikus dezodoros, meg nem tudom milyen módszerek mellett, sőt, én egyszer emlékszem, hogy hallottam egy olyat, hogy volt valami híres hollywoodi színésznő, aki a fiának a lábát botoxsal kezelte, mert az nagyon izzadt. Ez létezik? Van ilyen?
Ez létezik, igen. Ez volt az egyik generációja a izzadásgátlásnak. Illetve máig létező megoldás, de vannak most már korszerűbb eljárások is ennek.
Na hát reméljük. Illetve nem tudom, a botox az mit csinált? Az eltömítette a pórusokat?
Nem, a botox, az tulajdonképpen ugyanaz a botox, amit használunk esztétikai célból is. Az esztétikai kezeléseknek az a lényege, hogy ez a botulinum toxin, ez az ingerlet áttevődés blokkolja az ideg és az izom között. Magyarul nem tudja erőszak, vagy nem tudja akaratlagosan mozgatni, vagy csak csökkent mértékben az izmát, hasonlóan hat a verejtékmirigyekre is, így sokkal felületesebben kell alkalmazni, de nem az izom mélységbe, hanem tulajdonképpen a bőr aljába beadva, pedig a verejtékmirigyek beidegzését blokkolja. És tulajdonképpen az az inger, ami előidézi a verejtékezést, azt a botox blokkolja, ez viszont csak átmeneti, ez kb. 3-14 hónapig tart a hatása, és hát elég kellemetlen, főleg, hogyha tenyérbe talpra ilyenről van szó, akkor elég kellemetlen beavatkozásról beszélünk.
Aha. Na jó, akkor ezt hagyjuk is, inkább menjünk egy picit vissza az evolúcióban, hogy miért is izzadunk, ugye? Én azt hiszem, hogy kétfajta izzadás van. Az egyik az az, amiért simán ugye a hőháztartásunkat próbáljuk ezzel ugye karbantartani, és a másik az pedig, biztos van ennek valami klassz neve, de az valahogy azzal kapcsolódik, ahogy az állatok is, mondjuk, hogyha megijesztjük őket, akkor esetleg kellemetlen szavokat bocsájtanak ki, vizeletet, stb. Valamerre jól kapizsgálok, nem?
Valami hasonló. Mi úgy hívjuk, hogy van ekrin, meg apokrin mirigy, és ennek megfelelően van ekrin, meg apokrin verejtékezés. Az ekrin mirigyek, amik az egész testen mindenhol megtalálhatóak, az egész test felületen, ez tulajdonképpen párologtat, ez a hőszabályozásért felelős első, vagy hát tulajdonképpen a hőszabályozásért felelős. Itt az érdekes, hogy ezek szintelen, tehát egy szintelen szaktalan folyadékról beszélünk, amely tulajdonképpen csak sók vannak, illetve aminosavak a vizen kívül. És ez az, ami nyommentesen, vagy nyom nélkül tud megszáradni, és teljesen szaktalan. Az apokrinmirigyek, azoknak van nyilván nemi szerepük is, főleg olyan területeken fordulnak elő, aminek ilyen szempontból is lehet jelentősége. Hónaj, nemi szervek környékén, lágyékhajlatban, és ezek a pubertás korban aktiválódnak, ezek az apokrinmirigyek, és itt viszont vannak lipidek, illetve fehérjék is ebben a váladékban. Ez vonzza a baktériumokat, és hogyha nincs rendszeresen ápolva, tehát hogyha hagyjuk, hogy ne szellőzzön, illetve hogyha nincs rendszeresen tisztítva, akkor itt a bacika, hogy elszaporodnak, ez elég kellemetlen szagot tud okozni. De tulajdonképpen ez okozza magát a testszagot, és ez a verejtékezés, ami ilyen sárga, vagy hát ilyen színes foltokat is tud a ruhán hagyni. Ez klasszikusan a hónajban van, illetve hát kinél, hogy mennyire intenzíven, illetve ezeken az intim területeken.
Világos. Most ez ugye a normál eset, de vannak olyan emberek, szerencsétlenségükre, akik az átlagnál sokkal inkább verejtékeznek, akár így, akár úgy. Mi lehet ennek az oka? Ez valami fajta születési rendellenesség?
Lehet született rendellenesség, vagy hát nem rendellenességnek hívnám, de megfigyelték azt, hogy van halmozódás családon belül, tehát valamilyen szinten örökletes maga ez a hajlam is, és megkülönböztetünk elsődleges, meg másodlagos verejtékezést. Az elsődleges az, amikor nincs valódi ok a háttérben, hanem egyszerűen, ahogy te is mondtad, hogy ez egy ilyen vagy öröklött, tehát olyan az adottsága, hogy erre hajlamosabb. Ez lehet, hogy valaki csak stressz hatására van, aki teljesen nyugalmi állapotban is a szokottnál sokkal jobban izzad. Ez egyébként általában az apokrémirigyeket érinti, tehát inkább ezt a, tehát nem az, hogy mindenhol párlogtat, persze olyan is létezik, de leggyakrabban ez az
kellemetlen szaggal járó.
Igen. Ez a szaggal járó, illetve ez a Ez van. A másik a szekunder, mindenképpen miért nekiállunk kezelni, tisztázni kell az, hogy itt most egy primér, tehát egy elsődleges, vagy szekunder, egy másodlagos folyamatról van szó. A másodlagos az, amikor van a háttérben valami betegség. Uh-huh. Ezek lehet, hogy gyógyszert szed valaki, vagy valami provokálja túlsúlyosokra, például jellemző, hogy másodlagosan izzadnak, pasmirigy túlműködés lehet neki izületi gyulladás, köszvény, TBC, meg egy csomó minden okozhat még, illetve milyen hatása lehet még a szteroidoknak, illetve a szalicilátok szedésének is. Tehát ezt mindenképpen érdemes kizárni, mielőtt nekiállunk valakit kezelni, hogy nem valami más okozza, tehát nem másodlagosról van szó, mert akkor az alapbetegséget kell kezelni, és hogyha minden jól megy, az alapbetegség kezelésével ez a túlműködés is megszűnik.
Aha, na akkor maradjunk az elsődlegesnél, hogyha valakinél ilyen probléma van, akkor ma itt a 21. században mit lehet csinálni?
Hát a klasszikus, amikor elkezdtem még sebészkedni, akkor még csináltunk nagyon-nagyon ritkán, hogy ez egy szimpatektómiát. Ezek a verejtékmirigyek, ezek szimpatikus bejétet, van a szimpatikus, paraszimpatikus idegrendszer, és az izzadás a szimpatikushoz tartozik. Érszükületet is a szimpatikus túlsúly okoz, illetve a verejtékezést is. És voltak ilyen, érsebészeten kezdtem még a szakmát annak idején, és akkor érszükületek miatt is voltak ilyen úgynevezett szimpatektómiák. Amikor is megkerestük azt a szimpatikus gangliont, ami ellátja vagy a felső végtagot, vagy akár az alsó végtagot, és ezt lehetett sebészi úton elroncsolni, és ez véglegesen csökkentette az érszűkületet, illetve ugye az izzadást is. De azért ahhoz valakinek extrém módon kellett izzadni, hogy ilyenre betemedjen. Korábban ez nagy sebészi metszéssel történt, elég kellemetlen helyen, később ennek volt endoszkópos módja, tehát egy pici csatornán keresztül, de mondjuk a mellkasba kellett vele behatolni ahhoz, hogy a felső végtagon ezt megcsináljuk. Aha. Tehát ez mindenképpen inkább az érszűkület kezelésére használ, de volt egy ilyen lehetőség sebészileg, hogy a túlzott izzadást ezzel véglegesen meg lehet szüntetni. Utána, amikor a botoxot elkezdték alkalmazni, akkor fedezték fel ezt a dolgot. A botox azért nem egy nagyon régi történet azért az orvoslás során, és észrevették ennek a hatását, és hát több-kevesebb, hát nem mondom, hogy sikerre, mert sikeresek voltak ezek a kezelések, csak hamar elmúltak. Tehát amikor végeztünk ilyen hónai izzadásgátlást, akkor egyrészt nagyon sok botoxot kellett használni, ez elég költséges is, tehát önmagában a botox is elég drága, uh-huh. és a hatása is viszonylag rövid volt, tehát én jártam úgy, hogy valakinek áprilisban megcsinált kezelés, és augusztusban jött újra, hogy hát jó, tök jó volt, de mostanra elfogyott a hatása, és kezeljük újra. És akkor most az újabb generáció pedig ezek a vagy rádiófrekvenciás, ultrahangos lézeresek, én azt gondolom, hogy pillanatilag a legkorszerűbb a rádiófrekvenciás megoldás, amikor a bőrön átszúrunk ilyen kis vékony, tehát van egy olyan készülék, ami 36 pici tűből áll egy-egy ilyen impulzus, tehát amikor kezelem, akkor egyszer 36 tűbe megy egy általam meghatározott mélységbe, és ott a rádiófrekvenciás módszer tulajdonképpen elektromosan elpusztítja véglegesen ezeket a verejtékmirigyeket. Uh-huh. Általában elégséges egy kezelés belőle. Amúgy fájdalmatlan az eljárás abban az esetben, hogy hát már ha érzéstelenítés van, nyilván így csináljuk. Tehát az elején van egy kis kellemetlenség az érzéstelenítéssel, de utána igazi fájdalma nincs a páciensnek. Egy elég hosszú, egy másfél órás kezelésről beszélünk, viszont azért ez véglegesen meg tudja szüntetni ezt a túlzott izzadást.
Lehet ennek valamiféle mellékhatása?
Nem nagyon találkoztunk ilyennel, hát bármikiben tűt szúrunk, vagy megvágjuk, akkor vérezhet, begyulladhat, ilyet még szerencsére nem tapasztaltunk. Speciálisan olyan mellékhatást így nem tudok elképzelni, ami így gyakori, vagy tényleg, hogy mondjam, egy realitás, hogy előfordulhat. Nyilvánvalóan az ember szurkálott, lehet bevérzés, lehet gyulladás, lehet vérzés. Ilyet nem tapasztaltunk eddig. Hát 1-2-3 milliméter a mélység, tehát három rétegbe csináljuk, ez 1-2 milliméterbe megy a bőr alá, tehát ez nem ilyen szempontból nem. Sokan kérdezik egyébként, hogy úristen, és akkor máshol majd jobban fog izzadni. Az egész testfelületünkön vannak ezek a verejtékmirigyek, most két kis tenyeret kiszed, két kis tenyér területet kiszedünk a két hónajból, tehát ennyivel kevesebb felülete van izzadni, ez nem fog okozni semmiféle többletverejtékezést máshol.
Uh-huh. Hát nagyon érdekes. Említetted még a lézert, azt hogyan használják, vagy azt is ugyanerre?
Bőrön át ugyanez. Neodim-műanyag lézer egyébként, vagy hosszan pulzáló diódalézer, ezeket szokták alkalmazni, az kevésbé szelektív erre, tehát a rádiófrekvenciás az teljesen oké. Okay. Vagy hát az vált be, tehát azért az irány tűnik a legjobbnak pillanatnyilag a jelenlegi tudás szerint, aztán persze ez még változhat. Lehet még mikrohullámot, az nem invazív mikrohullámot, meg fókuszált ultrahang, meg ilyesmit. A lényeg az, hogy valahogy elroncsoljuk ezeket a mirigyeket, és a legkevesebb, hogy mondjam, invazitással, meg a legjobb eredménnyel a rádiófrekvencia vált be.
Hát Hát nagyon izgalmas, és ez akkor is alkalmazható, hogyha valaki, mit tudom én, nem a hónalján, hanem a tenyerén izzad, vagy a homlokán?
Hát oda nem használtuk még, meg nem is nagyon, tehát indikációs körben. Ez a készülék, amit mi használunk, ott ezeknek nincs az indikációs körében, nem is nagyon találkoztunk ilyen, tenyérrel találkozunk ilyen problémával, ott működik a botox, de én ott nem szívesen szúrnék botoxot, mert a tenyéren meg a talpon nagyon-nagyon rosszak a szöveti viszonyok injekcióhoz. Ezt úgy kell elképzelni, talpon például, hogy az ember jár, hirtelen megáll, akkor van egy sövényrendszer, hogy ne csúszson el a bőr az alatt a levő szövetekhez képest. Tehát nem olyan a bőr, mint máshol hason vagy bárhol, hogy így tudom mozgatni, hanem az fixálva van egy ilyen kis elég szoros sövényrendszer kapcsolja össze. És ahogy én megszúrom, az összes kis ilyen sövények által közre zárt kis cellát, én egyesével kell feltöltem, és iszonyúan feszül, és nagyon kellemetlen, ezért van, hogy valakinek érzést tegyük a talpát, akkor az nagyon-nagyon rossz. És na, ezt kéne csinálni az egész talpon. Úgyhogy persze volt ilyen igény, én magam még nem vállaltam se tenyeret, se talpat ilyen megfontolásból.
Na jó, hát akkor itt a rádió műsorban azt ajánljuk, hogy maradjunk a rádiófrekvenciánál, mert ez a legbiztonságosabb. Én nagyon szépen köszönöm dr. Szabó Szilárdnak, az Isten egyik klinika sebészének, plasztikai sebészének, hogy itt volt. Szilárd, köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket, és hát akkor ezt a technikát, vagy ezt az eljárást tudjuk ajánlani azoknak, akik erre szorulnak. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm. Köszönöm a hívást.